Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Soha nem látott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe Washingtonban, illetve több amerikai állam fővárosában a Kapitólium ostroma óta. A szövetségi nyomozóiroda, az FBI olyan információkat kapott, amelyek szerint fegyveres konfliktusokra kerülhet sor Joe Biden beiktatása alkalmával. De nem csak ezért számít rendkívülinek a mai beiktatás. Donald Trump távozott a Fehérházból, és nem vesz részt az ünnepségen. Mi történik Amerikában, és hogyan hat mindez ránk, kelet-európaiakra? Dr. Muradin Kristóf János, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, tanszékvezetője, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hallhattuk Donald Trump leköszönő beszédét, elégedett, azt mondta, hogy ő jó örökséget hagyott hátra a Joe Bidennek. Vannak viszont, akik azt mondják, hogy ez egyáltalán nem így van. Mi az igazság?
Ez egy nagyon árnyalt kép, ugyanis nem lehet azt mondani, hogy teljesen sikertelen lett volna a Donald Trump féle mandátum, elsősorban külpolitikai szempontból, viszont nyilván nem volt egy túl sikeres elnökség, tehát összességében a sikertelenségeknek az aránya az magasabb. A sikerek között elmondhatjuk azt, hogy sikerült tulajdonképpen a bevándorlási krízist valamelyest visszafogni, mert a napokban is, aki figyeli a médiát, az láthatta, hogy éppen a Trump elnökségének vége miatt megint fokozódni kezd a Dél-Amerikából áramló migráció, de hát ugye az elmúlt 4 évben ezt erőteljes szigorú szabályozásokkal próbálták keretben tartani, és elmondható az is, hogy az amerikai fegyveres erők költségvetése megnövekedett az Egyesült Államokban az elmúlt 4 évben, és biztonsági intézkedésekkel lényegében sikerült az USA-nak a szövetségesei irányába is egy nagyobb erőt felmutatnia. Viszont negatívumok között kell említenünk azt, hogy nagyon megromlott a viszony a kínai népköztársasággal, ami azelőtt sem volt jó. Gondoljunk elsősorban a vámháborúra, ami végül is Trump elnökségének kezdetétől ugye befeketítette a két nagy állam kapcsolatát, és sajnos növekedtek a feszültségek a NATO-n belül is, elsősorban költségvetési problémák miatt, hiszen az Egyesült Államok úgy érzékeli, hogy az európai szövetségesek nem fektetnek elég energiát és anyagi hátteret a fegyverkezésbe, illetőleg az önvédelembe, és Trump többször is kifejtette, hogy nem hajlandó tulajdonképpen amerikai adófizetők pénzéből az európai biztonság kiadásait fedezni. Na most ez nyilván egy több évtizedes, majdnem 3/4 évszázados szövetségi rendszeren belüli feszültségekhez vezet. És azt is meg kell említenünk, mert nem lehet elhallgatni, ugye, hogy Oroszországgal a viszony az nagyon ambivalensen alakult, hiszen köztudott a Trump és Putyin közötti jó kapcsolat, de ugyanakkor Trump befolyásolhatósága is, és az, hogy végül is Oroszország mondhatni, hogy kvázi sikerrel tudta az érdekeit képviselni és előmozdítani Washingtonban az elmúlt 4 évben. Így hát tulajdonképpen az európaiakkal, vagy Nyugat-Európával és általában az Európai Unióval való kapcsolatokban végül is éket tudott verni egy bizonyos szintig Moszkva az Egyesült Államok és ugye a nyugat-európai szövetségesek közé. Tehát külpolitikában ilyen felemás az eredmény, és hát ami meg a belpolitikát illeti, ott viszont nagyon sikertelen elnökségről beszélhetünk. Gondoljunk elsősorban arra, hogy mennyire megosztott a mai amerikai társadalom, mennyire felerősödtek nem csak a származási különbségekből, tehát az afroamerikaiak, fehér amerikaiak, stb. Közötti feszültségek, amik mindig is lappangó módon ott voltak az amerikai társadalomban, hanem ugye a gazdasági válság, a koronavírus rettenetes számú áldozatai miatti feszültség, egészségügyi válság, és mindezek együtt tulajdonképpen eredményezték azt, hogy a társadalom olyan szinten megosztott lett, ami az Egyesült Államok történetében azt mondhatnánk, hogy 150 éve nem fordult elő. Utoljára ilyen szintű megosztottság és ilyen szintű belső feszültség talán az amerikai polgárháború, tehát az 1850-es évek végétől 1863-ig tartó polgárháború idején volt érzékelhető. Ez nyilván nem csak Trump miatt van így, és hogy ennek sok oka van. Hát ugye amikor ő átvette az elnökséget, még senki nem gondolt a koronavírus járványra például, nem is gondoltuk, hogy ilyesmi lehetséges. Viszont ezek mind összejöttek. Tehát az elmúlt 4 évben ez történt, és akkor hát most nyilván ugye egy ilyen elnökváltás az a társadalom szemében azt is jelenti, hogy akkor most távozik egy olyan valaki, aki alatt nagyon rosszul ment minden, és hát ha most majd minden szuperül fog menni, ugye az egyszerű gondolkodás az fehér-feketében az nagyjából így látja. Persze nem kell csodára várni, tudnunk kell azt is, hogy ugye az új elnök is lényegében kénytelen lesz alkalmazkodni bizonyos szituációkhoz, nem csak a koronavírus vagy a gazdasági válság, de a nemzetközi kapcsolatoknak ugye az alakulásához is. Tehát egyből változásokat, hirtelen nagy pozitív előretörést nem kell várni, ez egy lassú folyamat.
A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Noriel Rubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett a nemzetközi instabilitásnak az epicentruma, és a jelenlegi helyzetből sem az Egyesült Államok, sem a világ nem fog egykönnyen kikeveredni. Joe Biden mire lesz képes? Elég lesz 4 év kilábalni a trumpizmusból?
Nem, biztosan nem lesz elég 4 év, ugyanis valóban az USA jelentős gazdasági problémákkal küzdik, de ez nem is a Trump időszakában kezdődött, hanem jóval korábban. Lényegében a 2000-es évek elejétől, amikor ugye 2003-tól George W. Bushnak ugye a kezdeményezésére a 2001. szeptember 11-i merényletek után tulajdonképpen megkezdődött Irak ostroma, hogy fogalmazzak így, tehát végül is a második öbölháború, és ezzel párhuzamosan ugye aztán az afganisztáni háború, mert ez a két háború lényegében a 2000-es évek első évtizedében hihetetlen mértékben eladósította az Egyesült Államokat. Tehát amikor 2008-ban bekövetkezik ugye az Egyesült Államokból, és nem véletlenül onnan kiinduló gazdasági válság, akkor az tulajdonképpen a legérzékenyebben pont magát az Egyesült Államokat érinti, ahol ugye az eladósodottság szintje óriási, tehát a GDP-hez mérten ugye hatalmas, globális tekintetben is kiugró, már csak arányában, hogy nem fogalmazzak úgy, hogy abszolút számban, hiszen majdnem a GDP 100%-át elérő adósságról beszéltünk abban az időpontban. Na most ezt, és az amerikai GDP-ről van szó, ugye? Na most ezt az adósság halmaz nem sikerült jelentős mértékben csökkenteni, ugyanakkor a gazdasági teljesítmény stagnált vagy minimális növekedett, elegészen ugye az elmúlt 3 év küzdelmeiig, ugye a koronavírus járványig, ugye az egyéb belső problémákig, ugye, tehát lényegében azt lehet mondani, hogy a 2010-es évek második felétől a válság még tovább mélyült, tehát egy meglévő válság még tovább mélyült, és ugye most oda jutottunk, hogy mélyponton van az Egyesült Államok, vannak olyan vidékek, és már az elmúlt hónapokban ugye ez hangsúlyosan jelen is volt a médiában is, hogy azt mondhatjuk, hogy embereknek a hatalmas száma jutott, mondhatni, létminimumra, mély szegénységbe, és hát eljutottunk oda, hogy egyes régiókban akár az éhénységig terjedő élelmiszerhiány ütötte fel a fejét, például ugye az északkeleti államok egyes vidékein, ahol Michigan államban például, ahol tulajdonképpen regionális szinten azt lehet mondani, hogy az egyszerű ember is közvetlenül megérzi azt a gazdasági válságot, ami az egész országot sújtja. Na most ahhoz, hogy ebből a helyzetből kiemelkedjen az Egyesült Államok, ahhoz 4 év nem elegendő. Tehát úgy értem a kiemelkedést, hogy tulajdonképpen ne csak általános értelemben, hanem hogy a helyi szintű kiemelkedés is megvalósuljon. Tehát az elmaradottabb, leszakadó régiók is tulajdonképpen visszacsatlakozhassanak az amerikai gazdasági körforgásba. Ehhez legalább 2 évtized szükséges. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államoknak a globális gazdasági versenyben most egy nagyon rossz időszaka van, és hogyha minden jól megy, akkor is legalább 15, inkább 20 év tekinthető egy olyan időszaknak, ami végül is az USA globális elsőbségét, mondom ismétlem, ha minden jól megy, akkor visszahozhatja. Tehát Biden 4 év alatt legfeljebb elindíthat folyamatokat. Ha sikeresen és jól áll hozzá a dolgokhoz, és a közgazdászai, akik ugye tanácsadóként működnek mellette, jó döntésekre sarkalják, és megfelelő tanácsokkal látják el, akkor lehetséges, hogy egy felfele induló gazdasági újrastruktúrálást tud végrehajtani, legalábbis annak a bázisát, az alapját, de hogy ezt 4 év alatt tulajdonképpen végig is vinni nem tudja, azt mondhatni, hogy 100%.
A Financial Times-ban hasonlót olvasok, mint amit ön is itt említett, hogy az Egyesült Államok odahaza évtizedek óta nem volt ennyire megosztott, a világban pedig példátlan gödörbe került a hitele, az ország a vietnámi háború mélypontja óta nem volt ennyire rossz állapotban. Ez mennyire fog kihatni a Amerika nemzetközi kapcsolataira? Maradhat a világ legerősebb országa, vagy át fog rendeződni a toplista? Vagy már átrendeződött a toplista?
Hát részeiben átrendeződött toplista, ha lehet így mondani. Igen, ugyanis arról van szó, hogy az Egyesült Államok, mint klasszikus hard power, tehát mint katonai hatalom, nyilván fent tudja tartani a továbbiakban is a globális súlyát, mondhatni elsőbségét. Elég, ha csak egy adatra hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államok hadi kiadásai egy évet, tehát egy naptári évet számítva, a globális összhadi kiadások 45%-át szervezik. Tehát azt jelenti, hogy az összes többi hadi kiadás a világ többi 206 független és szuverén országában alig 55% az Egyesült Államokon túl. Tehát tulajdonképpen majdnem a felét a hadi kiadásoknak az Egyesült Államokban jegyzi. Ez azt jelenti, hogy olyan katonai elsőbsége van az USA-nak, ami a gazdasági válság és a társadalmi megosztottság ellenére is nem igazán fog változni, legalábbis a következő néhány évben bizonyára nem. A gazdasági helyzet, a politikai helyzet viszont sokkal ingatagabb, és ez előbb-utóbb ugye nyilván kihathat akár a katonai szférára is, tehát nincs kizárva, hogyha továbbra is ugye nem sikerül egy gazdasági stabilizációs programot életbe léptetni, akkor tulajdonképpen ez ki fog hatni nyilván az évtized végére, tehát a 20-as éveink végére ki fog hatni a katonai szférára is. Viszont éppen emiatt nem lehet előre jósolni, hogy most akkor elveszíti a globális elsőbségét az USA vagy sem, ugyanis minden attól függ, hogy most mennyire tudják kezelni ezt a gazdasági, társadalmi és egészségügyi válság. Ami a politikai szférát illeti, itt tulajdonképpen az a probléma, hogy bizalmi válság alakult ki. Na most a politika az, ami leggyorsabban változik. A politika az, ahol a leggyorsabban lehet eredményeket elérni. Amennyiben Bidenék szakítanak a Trumpi hagyománnyal, és lényegében megpróbálnak nyitni ugye a hagyományos szövetségesek felé, és nem csak az európaiakat értem, tehát Nyugat-Európát értem ez alatt, hanem akár Ausztráliát, Kanadát, ugye, akikkel amúgy történelmi szinten is jó viszonyt ápolt az USA. Na most, hogyha ebbe az irányba továbbra is, vagy nyitni fog az amerikai politika, és megpróbálnak tulajdonképpen egy modus vivendit kialakítani a különböző érdek ellentétek ügyében, akkor lehetséges a régi szövetségesekre támaszkodva egy politikai stabilizáció, lehetséges az USA-nak a befolyását visszaépíteni, fenntartani, megerősíteni is akár. Tehát erre van 4 év alatt lehetőség. Erre jelentős esély is van, azt mondhatnám. Na most a gazdasági és a társadalmi válság, meg az egészségügyi válság nyilván már egy sokkal keményebb dió. Tehát itt az USA az elsőbségét gazdasági téren rég elveszítette. Gondoljunk csak arra, hogy a Kínai Népköztársaság gazdasági teljesítménye vetekszik az USA-éval, ráadásul évi GDP növekedése sokkal erőteljesebb, hangsúlyosabb, mint az Egyesült Államoké, és rendelkezik egy olyan hatalmas humán energiaforrással, gondoljunk az 1 milliárd 700 milliót is meghaladó kínai társadalomra, amivel olyan erőforrással az USA nyilván nem rendelkezik. Tehát hosszú távon, demográfiailag, gazdaságilag a kínai előretörés, az mondhatni, hogy ha csak nagyobb kataklizma nem lesz, az megjósolhatóan ugye globális elsőbséghez vezethet. Viszont a másik oldala a kérdésnek, a társadalmi kérdés, az megint egy probléma, hiszen ugye a kínai társadalom az ugyanúgy megosztott, mint az amerikai, és belső problémákkal küszködik. Tehát ugye nem lehet azt mondani összefoglalva, hogy az USA megőrzi, vagy elveszti a globális elsőséget, az biztos, hogy bennmarad az első ötben, tehát a top ötben az 100%, hogy bennmarad. Ha jól csinálják Bidenék, akkor bennmaradhat a top kettőben is. Katonailag ugye az elsőbsége az biztosított, legalábbis egy ideig. Gazdaságilag esélyes adott esetben hosszú távon, ha jól csinálják, és politikailag pedig rövid távon is megtarthatja, vagy visszaépítheti az elsőbséget. Tehát az Egyesült Államok válsága átmeneti. Tehát nem lehet, ez azért egy nagy hatalom, ez egy jelentős szuperhatalom, amelynek ugye a súlya, a globális súlya az megkérdőjelezhetetlen. Tehát hogy azt nem lehet mondani, hogy az USA eltűnne, vagy elsüllyedne, vagy azt lehet mondani, hogy túl tudunk tenni magunkat az Egyesült Államok hatásain, az Egyesült Államok befolyásán, és hogy már nem kell figyelembe vegyünk az USA-t. Ilyesmi nem is lesz a következő évszázadban bizonyára, hiszen az Egyesült Államok 200 éve töretlen felemelkedést hajtott végre, és csak az utóbbi évtizedekben ingott meg egy kicsit ez a folyamat. De az tény, hogy az elsőbséget meg kell osztania, és nem csak a kínai népköztársasága. Gondoljunk olyan feltörekvő nagyhatalmakra, például, mint Oroszország, Szaúd-Arábia, Brazília, India, ugye, amelyeknek sok belső problémája van ugyan, viszont van olyan potenciáljuk, vagy demográfiai, vagy gazdasági, vagy akár politikai, katonai potenciáljuk, amivel jelentős kihívói lehetnek a következő években az Egyesült Államoknak. Direkt nem említettem az Európai Uniót, hiszen az nem egy katonai szövetség, az sokkal inkább egy gazdasági szövetség, viszont összességében az európai nagyhatalmak is ott vannak azért még a játszmában. Tehát ugye egy multipoláris világ, ahol az Egyesült Államoknak pont a gazdasági gyengülése vagy gyengélkedése miatt egyre inkább figyelembe kell vennie a többi játékost. És erről fog szólni a következő néhány év.
Itt elhangzott több probléma, és ezek mellett eltörpül az, hogy Melania Trump minden idők legnépszerűtlenebb first lady-eként távozik a Fehérházból, olvasom a CNN-en. A legfrissebb felmérések szerint a megkérdezettek 47%-a találta ellenszenvesnek Melania Trumpot, az ő kedvelők aránya 42%-os, de hasonlóan mélyrepülésben van Donald Trump népszerűségindexe is. A felnőtt lakosság körében végzett kutatások 59,5%-os elutasítást és 36,5%-os támogatottságot mutattak szombaton. Mi történt ennek a történelem süllyesztőjébe? Melania Trump az előző first ladyhez hasonlóan óriási népszerűségnek kellene, hogy örvendjen a first ladységből kifolyólag. Donald Trump magával húzta őt is?
Igen, alapvetően ez történt, hiszen azt is tudnunk kell, hogy minden esetben nagyon kihat az elnök megítélése a first lady megítélésére. A kettőt nem lehet elkülöníteni, nem lehet elválasztani egymástól. Például egy jó példa erre, egy pozitív példa, hogy amikor ugye Kennedy elnököt meggyilkolják 1963. november 22-én Dallasban, akkor tulajdonképpen az özvegyének a népszerűsége közvetlenül az elnök meggyilkolása után az egekbe szökött. Ugye, hiszen mindenki rettenetesen ledöbbent az események kapcsán, és azt lehet mondani, hogy ugye a sajnálat, a sajnálkozás, a részvétnyilvánítások ugye felemelték az emberek szemében azt a first lady-t, aki azelőtt nem igazán vett részt a politikában, általában nem is szoktak a first lady-k, de valahogy mindig is távol tartotta magát ugye a politikai kérdésektől. Tehát ugye az elnök és a first lady megítélése az nem lehet elkülöníteni egymástól. Na most itt az lett a nagy probléma, mert azelőtt sem volt túl jó megítélése az elnöknek, és itt a First Lady-nek sem, Melania Trumpnak sem az elmúlt 4 évben, viszont a január 6-i Kapitólium elleni, mondhatnám, hogy fegyveres inszurekció, vagy felkelés, vagy zavargások, ami ugye emberáldozatokkal együtt járó példátlan események voltak az amerikai elnökválasztások, és általában ugye az hatalomátadás történetében. Nyilván a mélypontra süllyesztették a Trump népszerűségét, és ezáltal a Melaniait is. Tehát ő tulajdonképpen, ahogy ön is fogalmazott nagyon helyesen, áldozata lesz Donald Trumpnak, tehát magával húzza az elnök tulajdonképpen ebbe a negatív megítélésbe. De nehogy azt higgyük, hogy ez csak egy esemény miatt, ez csak felfokozta ez a január 6-i dráma, ezt a megítélést, ezt a negatív megítélést. Ugyanis ennek a hátterében az áll, hogy a társadalmi problémák, amelyekre a First Lady-k mindig nagyon érzékenyek, és általában az ilyen oldalon szólnak bele tulajdonképpen az elnökségbe, hogy társadalmi projekteket támogatnak, jótékonysági rendezvényeket szerveznek. Most egy olyan társadalomban, amely mélységesen megosztott, gazdasági problémákkal küszködik, ugye valahogy úgy érezték, hogy Melania sem állta meg a helyét, és hogy többet vártak volna tőle, és az életszínvonal csökkenése és a gazdasági és társadalmi problémákat kivetítik tulajdonképpen a First Lady-re is. Ami csak megfejel a Trump negatív megítélése, és ezzel lényegében a mondjam úgy, az elfogadottsági index zuhanásba kerül, ahogy ön is említette, hogy alig 42% fogadja pozitívan ugye Melania Trump személyiségét az elmúlt napokban. Pedig ez feltétlenül kéne így legyen, viszont Melania Trump nem volt az a személyiség, aki mondjam úgy, hogy meg tudta volna haladni az elnököt, vagy fölébe tudott volna keveredni, vagy egy, mondhatnám, hogy az elnöknek a negatív kisugárzását valamilyen szinten ellensúlyozni tudta volna az elmúlt 4 év alatt. Nem volt egy túl aktív First Lady, és ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a megítélése sajnos nem a legpozitívabb a jelen pillanat.
Mi lesz tovább Donald Trump-al? Ann Applebaum, világhírű történész publicista azt mondja, hogy a Donald Trump kalandja véget ért, ami hátra van neki az életéből, azt azzal fogja tölteni, hogy tárgyalásról tárgyalásra jár. Neki a politika szereplőjeként alig, hanem befellegzett, viszont nagyon is fennmaradt utána a trumpizmus. Tehát Donald Trump megy, de nagyon is hagy maga után valamit?
Mindenképpen hagy maga után. Először is azért, mert egy nagyon kontroversált személyiség, tehát hogy úgy fogalmazzak, egy nehezen elfelejthető személyiség. Na most a politikában ez a legfontosabb. Nem is az, hogy mit csinál, hanem hogy milyen arcot, milyen képet tudsz mutatni magadról. Hogyha azt mondanánk, nem most, mondjuk játszódjunk el egy mi lett volna, vagy mi lenne ha valamit ugye nem volna szabad megtenni, de hát az ember ugye azért értelmiségi, mert szeret eljátszani ilyen gondolatokat. Mondjuk 30 év múlva. Azt mondják az amerikai embereknek mondjuk egy felmérésben, egy reprezentatív mondjuk 2000 fős mintás felmérésben, hogy említsenek meg 5 amerikai elnököt, akit kapásból tudnak megemlíteni a most már ugye 46. Biden, tehát mondjuk közül 5-öt említsenek meg. Én nem tudok, nyilván nem tudom, hogy mi lesz a jövő, élek-e még akkor, vagy hogy lesz 20-30 év múlva, de azt már most nem tudom mondani, hogy leteszem a garast arra, hogy az 5 elnök közül az egyik Trump lesz, akit megemlítenek. És most nem azért, mert hogy jó elnök volt, vagy most nem. Azért említik meg, mert emlékezetes elnök volt. Tehát attól függetlenül, hogy rengeteg negatívumot hagy maga után, Trump valóban a trumpizmusnak, ahogy ön is fogalmazott nagyon helyesen, ugye a kiinduló pontja, az alfája és az omegája. Tehát egy életérzésnek, egy rámenős, egy erőszakos, de ugyanakkor karizmatikus egyéniség is egyszerre. Na most az az igazság, hogy sokszor volt úgy, hogy jó elnököket könnyen felejtenek. Például gondoljunk Theodore Rooseveltre, akit mind a mai napig állandóan kevernek, ugye Franklin Delano Roosevelt amerikai elnökkel. Mind a kettő híres elnök volt, de Theodore Roosevelt valahogy nagyon eltűnt a süllyesztőbe, pedig azt lehet mondani, hogy ő teremtette meg a 20. század hajnalán az Egyesült Államok globális nagyhatalmi státusát. Na most Trump elnök viszont egy látványos elnök volt. Na most az összes hibájával együtt. Ez pedig oda fog vezetni, hogy ugye Trump nem tűnik el a politikából. Tehát az, hogy most már ugye nem elnök, ez egy dolog, hogy neki ugye egyfajta bűnbak szerepet szánnak az elkövetkezőkben, ez is igaz. És hogy néhány hónapig, akár egy-két évig ugye eltarthat, ameddig ezek a perek és a számos probléma maga után hagyott gondok és problémák megoldódnak, vagy legalábbis jogi úton bizonyos nyugvópontra jutnak. Viszont ha Bidennek a következő években nem sikerül markáns fordulatot hoznia, és most elsősorban a társadalmi kérdésekre és a gazdasági kérdésekre gondolok, akkor, már pedig ez egy hatalmas kihívás, ugye, akkor bizony a Trump ellenesség, a Trumpot mindenért felelőssé tevő mostani közhangulat akár nagyon érdekes módon fordulatot is vehet. Tehát ugye milyenek az emberek? Gondoljunk bele, hogyha azt mondjuk, hogy ugye a mostani helyzetünk sem épp rózsás, de az idősebb generációt megkérdezzük, hát akkor nagyon sokszor halljuk azt, hogy hát bezzeg, ugye a régi szép idők, amikor ugye megvoltak a fix fizetések, a tengerparti nyaralás, a biztos állások, stb. Ja, hogy ez a kommunizmus idején ez együtt járt a megtorlásokkal, a szörnyű elnyomással, a szabadságtól való megfosztottsággal, a már nem feltétlenül mindenki hangsúlyosan emlékszik. Viszont hajlamosak vagyunk megszépíteni a múltat. Na most Trump esetében ez akár politikai haszonnal is jár. Bekövetkezhet az, hogy úgy jár, hogy tulajdonképpen csak a politika legfelsőbb szintjén tűnik el a fősodorból, de bekerülhet a képviselőházba, megválaszthatják szenátornak is akár hosszú távon. Gondoljunk arra, hogy azért a választások is, amiket ugyan elveszített 2020-ban, azokat azért úgy vesztett el, hogy 74 milliónál több ember szavazott rá. Tehát ez nagyon fontos figyelemfelkeltő jel. Tehát ahhoz képest, hogy milyen szörnyűségeket hagyott maga után, főleg belpolitikailag, amiről ugye az előbb már beszéltünk, ahhoz képest nagyon sokan szavaztak rá 2020 novemberében. Tehát azért 74 milliós szavazóbázis az egy hatalmas bázis. Hogy az közben a január 6-i események miatt akár meg is csappanhatott valami, ez az is igaz. De hogy mindig is marad egy több tízmilliós trumpista, mondjam úgy beállítottságú, ha lehet így fogalmazni, ugye beállítottságú ember, akinek Trump nem feltétlenül jelenti a legrosszabbat, sőt adott esetben egy sikertelenebb Biden elnökség esetén, még akár a szép, régi szép időket is jelentheti. Hát ez bizony Biden, vagy Trump számára a következő években nincs kizárva, hogy politikai kamatoztatható erőt fog jelenteni. Tehát én nem lepődnék meg, ha szenátor lenne 3-4 év múlva, vagy képviselő lenne, és hogy a politikában ott találnánk valahol azért a döntéshozás bizonyos szint.
Mire számíthat idén Európa Joe Bidentől? Az Unió nyilván azt szeretné, ha helyreállna a transzatlanti viszony, ideértve, hogy Washington elismeri a hibáit, és újra bizalom uralkodik a szövetségesek között. Ezzel viszont az a baj, hogy igazából sosem volt tündöklően jó kapcsolata az Atlanti-óceán két partja között. Elég, ha csak Barack Obama Ázsia felé fordulására gondolunk, vagy Vietnámra, vagy Irakra is, és még sorolhatnánk. Lesz itt valami 2021-ben Európa és Amerika között, vagy erre még várni kell azért?
A kérdés egy neuralgikus pont, amire a kérdés vonatkozik, az egy neuralgikus pont tulajdonképpen az amerikai külpolitikában, ugyanis a szövetségi bizalmat vissza kell építeni. Na most azt Washington is nagyon jól tudja, hogy igazából az európai szövetségesekkel való viszony helyreállítása alapvetően a kulcsállamoknak a, mondjam úgy, a meggyőzése, a velük való jó viszony visszaépítése árán lehetséges. Kulcsállamok között három államot kell megemlítenünk, ugye a briteket, tehát Nagy-Britanniát, Németországot és Franciaországot. Ezek közül talán a legkönnyebb helyzet a német helyzet, hiszen ugye Németországnak alapvetően is jó viszonya volt az Egyesült Államokkal, és igazából a mostani amerikai vezetés, amely ugye hatalomra lép, a Biden-féle vezetés, nagyon sok mindenben Angela Merkel külpolitikai nézeteivel hasonló nézeteket vall. Tehát esélyes, hogy a két állam között jobb lesz a viszony. Na most, ha ez sikerül, akkor ami egy nyílt titok, ugye, hát, hogy Németország az Európai Unió fő motorja, és nem csak gazdaságilag ma már, akkor ez előbb-utóbb oda is vezethet, hogy az unióval való viszony is javulni fog. Ami viszont sokkal nehezebb, az a francia és az amerikai szövetség, vagy az angol szövetségesekkel való viszony helyreállítása. Franciaország mindig is nehezményezte azt, hogy az Egyesült Államok szeretné a NATO-n belül az elsőbségét fenntartani. És tudjuk nagyon jól, hogy évtizedeken keresztül a NATO katonai szervezetéből ki is léptek a franciák. Ez már 1950-es évektől, Charles de Gaulle elnökségétől így volt. Franciaország önálló atomhatalom. A saját atomfegyverkezését önálló erőből építette ki, még a Force de Frappe gondolata szerint a 60-as években. Na most ő tart igényt arra, hogy az Egyesült Államok mellett meghatározó döntéshozó faktor legyen biztonságpolitika szempontjából az Európa-Atlanti térség. Biden és stábja nem osztja ezt a gondolatot. Tehát itt igazából arról van szó, hogy Macron, illetőleg Biden között, tehát a francia elnök Emmanuel Macron és az újonnan megválasztott amerikai elnök között milyen személyes kapcsolatok alakulnak ki. Minden ezen fog múlni, hiszen a francia külpolitika egyik alapvető jellemvonása a személyes kapcsolatokra való építkezés. Nem annyira intézményes kapcsolatok, hanem főleg a legfelső vezető közti személyes diplomáciai kapcsolatok a mérvadóak Párizsban. Ha Bidenék jól mutatkoznak be 2021-ben Párizsban, és hajlandó kompromisszumos megoldásokban gondolkodni, ami sajnos nem túl valószínű, akkor Franciaországgal adott esetben sikerül egyfajta pozitív elmozdulást elérni külpolitikai, biztonságpolitikai kérdésekben, ami alapvető fontosság ugye a jelen világunkban. Ha nem sikerül, akkor viszont nem. Na most erre pedig van egy sajnos egy reális esély erre a második forgatókönyvre, hogy a franciákkal nem sikerül kiegyezni. A másik oldal pedig az a brit oldal, ami ugyanúgy kemény dió, hiszen ugye Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, önálló atlanti politikát kezd folytatni, és lényegében az Egyesült Államok hagyományos észak-atlanti vizekre kiterjedő dominanciájának egyik fő kihívója. London elfordult az európai ügyektől, tulajdonképpen, ha nem is teljesen fordult el, de másodlagos vonalba helyezte, és kapcsolataiban, gazdasági, pénzügyi, politikai és katonai kapcsolataiban a transzatlantizmust helyezte előtérbe. Na most itt a nagy kérdés az, hogy az angol vezető réteg hogyan viszonyul a Biden féle győzelemhez. Azt tudjuk, hogy neki drukkoltak Trump ellenében, ez tény és való, tehát van egyfajta, hát mondjam úgy, hogy Londonban egyfajta megelőlegezett jóindulat. De most minden attól függ, hogy Bidenék hogyan fogják ezt kamatoztatni. Mennyire fognak a britek szája íze szerint politizálni, és a külpolitikában mennyire fognak engedményeket tenni az Európai Unióból való kilépés után útját kereső Nagy-Britanniának. Mennyire hagyják, hogy ő tulajdonképpen főleg gazdaságilag, de politikailag is egy új rendszerbe tudjon beépülni, és a nemzetközösség hátán, tehát ugye a volt angol gyarmatbirodalom hátán, amihez azért Kanada is hozzátartozik, ugye az USA tőszomszédságában, mennyire hagyják, hogy az angol érdek érvényesüljön. Na most, hogyha itt engedékenyebb lesz a Bideni vezetés, és akár csak Párizs esetében tulajdonképpen kompromisszumokra hajlandó, akkor kialakulhat egy nagyon jó transzatlanti viszonyrendszer, és ez a fő remény, ugye egy angol-francia-német-amerikai jó viszonyrendszer, ami tulajdonképpen visszaépítheti a bizalmat a NATO szövetségi rendszerében is, a klasszikus szövetségi rendszerben, ugye az ENSZ-en belül megnyilvánuló nyugati szövetségi rendszerben, az ENSZ biztonsági tanácsában is, ahol rengeteg feszültség volt az elmúlt években. És valahol sikerül egy közös frontot alkotni, ugye, a feltörekvő Kína, illetőleg a távol-keleti hatalmak, gondoljunk ugye Japán, India esetére akár, tehát ugye, amelyek végül is kihívói a hagyományos globális elsőséget ellátó Európának és Észak-Amerikának. Tehát itt lényegében Bidenéknél térfelén van a labda. Na most ezért nagyon érdekes a következő néhány hónap külpolitikában, tehát mondjuk úgy nyárig, hogy milyen első lépéseket tesz Biden, mi az első impresszió, hogyan látják az európai szövetségesek az új amerikai vezetés külpolitikai irányelveit. És hogyha ebben megtalálják a saját irányelveiket, akkor van egy jó esély, mondhatnám a megbékélése, bár ez csúnyán lehet ilyenkor csúnyán hangozódhat, hiszen nincs igazi konfliktus, csak érdekellentétek, de mindenképpen ugye a partneri viszony, és főleg a bizalom visszaépítésére. Hát ennek drukkolunk.
Itt az imént szóba került Nagy-Britannia, a Brit Time arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget vár az új amerikai elnöktől, ám azt annyira lekötik a hazai gondok, hogy jó ideig kár reménykedni a támogatásban, illetve ott van még a külpolitika, és külpolitikában, ahogy ön is mondta, nagyobb prioritást jelenthet Peking, vagy akár Moszkva, mint az Európai Unió, illetve ott van még a klímaváltozásnak a kérdése is. Ugye Trump kiléptette Amerikát a Párizsi Klímaegyezményből, Joe Biden megígérte, hogy visszalépteti Amerikát, tehát hogy igazából azt mondják egyes elemzők, hogy egyszerűen nem lesz ideje Joe Bidennek az Európai Unióra.
Igen, ennek van egy nagy realitása sajnos, tehát politikailag, tehát amiről az előbb beszéltem, ugye az a külpolitikai irányvonalak, tehát a mainstream, a fő vágás, mondjam úgy. De amit az USA, vagy az USA-tól ugye nyilván elvár, ezen felül fontos részletkérdésekben, és ugye az ördög mindig a részletekbe bújik meg, amit elvár ugye az európai partneri csomag, az többek között egy gazdasági kapcsolatrendszer, és természetesen ugye az amerikai támogatások, az amerikai közös projektek, stb. Na most ezeknél nyilván nem lesz, ezeknek a megvalósítása nem lesz prioritás az USA számára, Európa felé. Először is ugye az Európai Unió önmaga is gazdasági problémákkal küzd, erőteljes társadalmi és gazdasági recesszióban van. Ellentétben mondhatnám, még a vírus utóhatásaival is küzdködve, de mégis látványos felemelkedés produkáló Távol-Kelettel. Na most főleg Kínával. Tehát végül is, ha gazdaság újjáépítésről beszélünk, és tudjuk, hogy belpolitikailag Bidennek ugye ez fő prioritása kell, hogy legyen. Hát nyilván, hogy a partneri státusban előrébb való a sokkal jobb gazdasági lehetőségeket nyújtó Kína. Biden akkor tudna egy nagyot lépni, ha a gazdasági kérdésekről beszélünk, és ugye ez nagyon fontos kérdéskör, hogyha sikerül visszaállítani a Trump előtti állapotokat a kínai kereskedelemben, tehát hogy tulajdonképpen a vámháború előtti jobb gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat építheti ki Pekinggel. Neki ez lesz a prioritás. Ezzel is mutatja azt, hogy túllép a Trump-féle mellékvágányon, a Trump-féle tévedéseken, és csak ezután kerülhet sor az Európai Unióra, az biztos, legalábbis gazdaságilag. Na most a gazdasági kérdések mindig lassabbak a politikai ügyeknél, mindig lassabban, nehézkesebben haladnak, de ugyanakkor az az érdekességük, hogy olyanok, mint a gazdasági szféra olyan, mint egy gyors vonat. Tehát, hogyha egy súlyos mozdony szerelvény, egy gyors vonat elindul egy pályán, lassan gyorsul fel, de hogyha felgyorsul, akkor már viszi magával a lendület. Na most, ha Bidennek sikerül a mandátum a végéig tulajdonképpen pályára állítani az európaiakkal is ezt a gazdasági kapcsolatrendszert, és beindítani a felgyorsulását, akkor lehetőségünk van arra, hogy a 2020-as évtized végére tulajdonképpen az amerikai-európai gazdasági kapcsolatok soha nem látott jövedelmező stádiumba kerülhessenek. De hát ez persze a legoptimálisabb forgatókönyv. Minden attól függ, hogy ugye hogyan tud a többi szereplővel is együtt dolgozni az új amerikai vezetés, és hogyan tudja tulajdonképpen Kínával rendezni a viszonyát elsősorban, azon felül aztán Oroszországgal, Indiával, és utána ugye nyilván az Európai Unióval. Nálunk érdekes módon a gazdasági ügyek mellett ugye főleg a politikai bizalomvesztés a fő probléma. Én úgy látom, hogy Biden arra fog törekedni, hogy párhuzamosan a mandátuma elején először Kínával a gazdasági viszonyt javítsa, és ugyanakkor párhuzamosan az európaiakkal a politikai viszonyt javítsa. És hogyha ezeknél már sikeresen elért eredményeket, és letette az alapokat egy későbbi pozitívabb irányba, akkor lép majd tovább, és akkor várhatjuk, mondom, ennek a mandátumnak a vége felé azt, hogy hogy az európaiakkal esetleg a gazdasági oldalon is sikerül nagyobb eredményeket elérni. Hát reménykedjük benne.
Jöjjünk még közelebb. Mire számíthat Románia a demokrata elnöktől? Azt tudjuk, hogy Lengyelország mellett Románia fontos európai partnere az USA-nak. Vélhetően földrajzi fekvésünkből kifolyólag ez maradni is fog.
Igen, ez marad, viszont nagyon ambivalens a jövő, mert Románia számára ugye a külpolitikai kérdésekben, és főleg a biztonságpolitikában az amerikai vonal meghatározó. Tehát az elmúlt 30 évben közép-kelet Európában tulajdonképpen Románia volt az, amely leginkább Amerika barát politikát folytatott, nem is annyira Európa barát vagy Unió barát politikát, sokkal inkább Amerika barátot. És ez már a 90-es évek elején érzékelhető volt. Ezért is késett el politikai szempontból ugye a többi európai, közép-európai államhoz képest, vagy dél-kelet-európai államhoz képest ugye Románia az EU-s csatlakozásban. Na de, most az az érdekes helyzet, hogy ameddig ugye Trump és Putyin között jó viszony volt, és nyilván ugye az orosz féllel szemben az amerikai vezetés az elmúlt időszakban nem nagyon próbált provokatív módon fellépni, igazából most az a kérdés, hogy az oroszokkal kapcsolatban milyen biztonságpolitikai jövőt képzel el a Biden vezetés, mert itt jön be Románia a képbe. Hiszen eddig az utóbbi években, az utóbbi 4 évben tulajdonképpen a Trump vezetés alatt a régi projektek mentek tovább. A Dévészélúi támaszpont kiépítése, akkor a Kogolnicsánú repülőtérre telepített amerikai vadászgépeknek ugye a projektje. Az amerikai F-16-os vadászgépek, használt vadászgépek romániai beszerzése. De hát, hogyha őszinték vagyunk, ez egy orosz fenyegetéssel szemben, egy reális, valós orosz fenyegetéssel szemben, hát nem sokat jelent. Na most, ha Románia tulajdonképpen fent tudja tartani az Egyesült Államokkal való viszonyában azt a gondolatot, hogy ő a legfontosabb közép-európai szövetséges, és hogy előre tolt bástya tulajdonképpen az oroszok irányába, akkor adott esetben tovább tudnak lépni ennél a szintnél, és Románia nagyobb támogatottságot tud kapni biztonságpolitikai téren az USA-tól, és így javulhatnak a kapcsolatai is az Egyesült Államokkal. És ennek a reményében is volt az, hogy ugye Johannes elnök egyike volt a legelsőknek, aki Bidennek gratulált a novemberi választások eredményeit látva, voltak éppen még a legvéglegesebb eredmények hirdetése előtt már gratulált neki, hogy hát ezzel is egyfajta mondjam úgy, hogy hát ilyen partneri bizalomépítést indítson el, és próbálja meg a jó indulatot megszerezni, ez a captatio benevolentiae-nek ugye a régi törvénye vagy módszere. Na most, hogy ez mekkora visszhangra talál Amerikában, az egy kérdés, ugyanis minden azon bukik, hogy hogyan viszonyul ugye Biden a Putyin-féle Oroszországhoz. És ebben jó esélye van Bukarestnek, mert nem valószínű, hogy a legbarátságosabb lesz a viszony ugye Washington és Moszkva között, főleg azért, mert ugye azért nagy visszhangja van még mindig a 2016-os elnökválasztásokban ugye az orosz beavatkozásnak, az orosz mondjam úgy kibertámadásoknak, ugye, ami bizonyított tény ma már. És az, hogy Trump jó viszonyban volt Putyinnal, az mondhatni, hogy logikusan, politikai logikát követve azt jelentheti, hogy Bidennel viszont nem lesz jó viszonya. Na most, ha tényleg nem lesz túl jó viszonya, akkor Románia képbe kerülhet, ahogy az előbb is említettem, akkor erősödhetnek az amerikai kapcsolatok, de hát ezek soha nem lesznek igazán erőteljesek, ugyanis az USA számára Románia csak egyike a lehetséges partnereknek, és nem egy akkora ország, és nem egy olyan kaliberű ország, amelyre az amerikai külpolitika, mondhatnám, hogy a mainstreamet, tehát a fő sodrást építeni. Számukra az igazán nagy játékosok a fontosak. Ugye Kína, Kanada, egész Európai Unió, ugye India, adott esetben akár Oroszország is. És hát rövid távon kedvezhet ugyan Bukarestnek ez az elnökváltás, de hosszú távon, hogyha azt kérdezzük, hogy végül is egy Putyin utáni Oroszországban, mert ilyenbe is gondolkodni kell, egy Putyin utáni Oroszországgal milyen viszonyt akar ápolni az USA, és mennyire fontos számára, hogy végül is enyhítse a feszültségeket, főleg a mostani gazdasági problémák és társadalmi ügyei miatt, Hát bizony nincs kizárva, hogy hamar ejtik Romániát adott esetben, és a Moszkvával való jó viszony áldozati oltárán tulajdonképpen beáldozták. Tehát Bukarest helyzete ambivalens. Nagyon, mondjam úgy, hogy vékony jégen jár Románia. Hivatalosan szövetségesek vagyunk persze az Egyesült Államokkal, de ugye olyan politikai elmozdulások voltak az elmúlt években, ami nem feltétlenül szavatolja azt, hogy ez a szövetségi rendszer évtizedekre tovább, mondhatni, hogy bebetonozott jó viszonyt fog jelenteni, és abszolút partnerséget. Tehát igazából az USA támára itt minden a globális megbékélésen, a globális hatalmi rendszer, új hatalmi rendszer kiépítésén áll vagy bukik, és Románia igazából csak egy apró porszem ebben a kérdésben, ezt kénytelenek vagyunk elismerni, belátni.
Utolsó kérdésként a világ nagy problémái után, hisz ezek mellett eltörpül a kisebbségi kérdés, az erdélyi magyarok ügye eléri-e az amerikaiak inger küszöbét? Joe Biden 1999-ben a Szenátus Külügyi Bizottságának a rangidős tagjaként a Balkánon tett körútja során a térség nemzeti kisebbségeinek a helyzetét elemezte, és Bukarestbe is ellátogatott. Nyilván, tegyük hozzá, ez 22 évvel ezelőtt volt, azóta felnőtt egy generáció, és hát sok mindent el is felejt az ember.
Igen, ez így van, és ráadásul sajnos az a helyzet, hogy egy olyan országban, mint az Egyesült Államok, tulajdonképpen egy őshonos kisebbségnek a problémája az nem hangsúlyosan tevődik fel, hiszen soha nem lehet teljesen elválasztani a kül- és a belpolitikát. És az az igazság, hogy Bidenék számára nem prioritás az óvilágnak a kisebbségi kérdéseit boncolgatni. Ők abban a millióben fejlődtek az elmúlt több mint 200 év alatt, hogy mindenki bevándorló, vagy Írországból, vagy Németországból, vagy Angliából, vagy bárhonnan, és hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok egy hatalmas olvasztó tégely. Na most ők számukra a nemzeti kisebbség, mint őshonos nemzeti kisebbség projektje nagyon életidegen. Nem igazán tudnak mit kezdeni vele. És ez nem csak Amerikára vonatkozik, ez vonatkozik az egész Nyugat-Európára, ahol a kisebbségi kérdés egészen máshogy tevődik fel, mint nálunk. Na most gondoljunk csak arra, hogy éppen a napokban derült ki sajnos, hogy az Európai Bizottság, ahogy az sajnos előrelátható volt, elvetette ugye azt a kisebbségi kezdeményezést, hogy az őshonos kisebbségek számára ugye az Európai Unió védelmet biztosítson. Tehát ugye hiába szavazta meg több mint 1.200.000 Európai Uniós állampolgár, és nem csak erdélyi magyarok vagy kárpát-medencei magyarok ugye ezt a polgári kezdeményezést, sajnos ez siker. Volt. Na most az USA-ban sincs nagyon visszhangja a kisebbségi kérdés, főleg nem európai kisebbségi kérdéseknek. Biden ugyan bizonyos szempontból azt is mondhatnám, hogy személyileg egészen az átlaghoz képest tisztábban látó ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy Magyarországon is járt, jó viszonyt ápolt a magyar vezetéssel, kivéve ugye az utóbbi 10 évben regnáló Orbán kormányzatot, amely ugye alapvetően inkább a republikánus párt felé húz az USA-ban. Tehát ugye Biden például 1977-ben egy nyarat a Balatonnál töltött, a második NASZ útját tulajdonképpen, mert ugye két felesége, második felesége az elsőnek vele a NASZ utat azt a Balatonnál töltött, de Budapesten is látogatást tett, és ennek is többek között következménye volt, hogy 1978-ban visszaszolgáltatták a Szent Koronát ugye Magyarország számára. Tehát van egyfajta magyar kapcsolata, van egyfajta magyar szimpátiája, mondjam így, de igazság szerint, hogy ez eljusson oda, hogy cselekvőképes politikai hatalomként tulajdonképpen felszólaljon nemzeti kisebbségek ügyében, és azt európai szinten, európai kérdésekbe beavatkozva, vagy akár ugye országon belül, tehát Románián belüli magyar kisebbségi kérdésbe beavatkozva tegye meg, hát az már egy olyan akkora lépés, hogy szerintem arra nagy esély nincs. És az a szomorú, hogy hát tulajdonképpen az USA számára ez teljesen mellékes. És ezt látnunk kell, hogy ez neki se nem hideg, se nem meleg, tehát nem hoz az neki semmi hasznot. Viszont nagyon könnyen befolyásolhatók sajnos az európai kérdésekben az amerikai politikusok, hiszen nagyon kevesen tud erről a kérdésről ugye a legtöbb amerikai politikai vezető. És ne csak az elnökre gondolj, mert nem ő hoz egyedül döntést. Ott van a szenátus, ott van ugye a képviselőház, tehát a kongresszus. Na most ott attól függ, hogy mekkora az erdélyi magyar lobby, és sajnos egyre kisebb. Az elmúlt években egyre kisebb, de hogy mi is egyre kevesebb. Na most, ha ehhez hozzá kapcsoljuk azt, hogy Bukarest folyamatosan azt a külpolitikai nézőpontot fogalmazza meg, hogy ő egy mintaállam a kisebbségi kérdések rendezése ügyében, ahol még az államelnök is nemzeti kisebbségi származású lehet, ugye, gondoljunk Johannesnak ugye a kirakat jellegére, ugye, ahol voltak éppen papíron minden jog biztosítva van, ugye, hát amikor ezt hallják nyugaton, akkor azt olyan kényelmesen veszik, Amerikába főleg, ahol most, hát most rossz vagyok, de számukra sokkal inkább fajsúlyosabb problémák vannak előtérben, hát könnyen elhiszik azt, hogy jó, hát itt minden rendben van. És én nem látok, sajnos nem látok markáns változási lehetőséget a következő egy-két évben, vagy néhány évben, hogy hát az erdélyi magyar kisebbség javára az Egyesült Államok komolyabban lépne fel mondjuk Európai Uniós szinten, vagy romániai kapcsolatainak a szintjén. Valahogy ez nem jön elő, nem téma, nem, nincs is amiért az legyen, sajnos. Ezt el kell ismernünk, be kell látnunk szomorú szívvel, de ez a valóság.